Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! Új fegyverekkel bővült a Kard 5 évezrede című kiállítás Visegrádon, a királyi palotában. A most bemutatott darabok egy magánember gyűjteményéből, a Kardok házából érkeztek.
Nagyon sokat tudtam volna hozni, utána jött eszembe, hogy van nekem egy elüst markatos szabja, amin Mátyás király is rajta van, Szent István is. Lehet, hogy azt is el kellett volna hoznom, de lehet, hogy még el kellett volna hoznom 110 darabot, de hát nem hoztuk el, mert hatról volt szó. Amit lehet, még igyekszünk megmenteni, én is ezek közé tartozok, ezért hoztam létre annak idején Egerbe a történelmi tárházat. 14 évig üzemelt, vagy most a Kardok házát, felső tárkányban mihez vettem külön egy épületet.
Tulajdonképpen egy folyamatosan gazdagodó kiállítás, hiszen eredetileg még a Visegrádi Nemzetközi Palota játékokon ugye júliusban nyílott meg, de később ugye a Nemzeti Múzeumnak egy nagyon különleges leletével, egy bronzkori ívelt karddal, kvázi egy protoszabjával gazdagodott ez a kiállítás, és hát most pedig ősszel Tóth Sándor jóvoltából ugye egy külön blokkal gazdagodott. Tulajdonképpen így vált teljessé az a spektrum, amit a kardnak az 5 évezredes történetében be tudunk mutatni ezen a kiállításon.
A riportban hallhatnak arról is, hogy többnyire mi lesz a sorsuk állami figyelem nélkül a magángyűjteményeknek.
Sajnálatos módon a legtöbb magángyűjtemény sorsa történetben mindig is ez volt, hogy amikor a gyűjtő, akinek szíve ügye volt a gyűjtemény, eltávozott az élők sorából, akkor az utódait már nem érdekelt ez a gyűjtemény, és árverésre kerültek, szétszóródtak. Nagyon sok ilyen nagyon értékes magyar gyűjtemény is eltűnt gyakorlatilag a 19. század vége óta.
A műsor második felében a Romvándor programról beszélgetünk annak apropóján, hogy a napokban immár a negyedik helyreállított rom emléket, vagyis középkori templom maradványt adták át, ezúttal Somogy megyében.
Itt ezek a kis szakrális emlékek valahogy még ezekben a csendjükben meg alvó értékké mégis képviselnek valami tiszta eredendő dolgot. Ezért született ez a döntés, hogy valahogy úgy kontúrozva találtuk ezt a, nevezzük ezt az alvó értéket, amihez valóban jó hozzányúlni és valóban időszerű, mert nagyon sok rom emlék, ha bár nem úgy tűnik, de akár veszélyeztetve van, vagy 24. órában van. Most jelenleg 5 helyszínt vizsgálunk, ezek már van már egész előre haladott, de kicsit most a táncrendet nem tartva, addig úgy volt, hogy az átadón mindig bejelentettük a következő helyszínt, most ezt Varjaskéren, Somogyszentpálban legutóbb a negyedik helyszínünknél, ezzel most nem éltünk, pont azért, mert most sok bizonytalanság van, hogy melyik lesz jövőre, melyik műemléket emeljük ki.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is Visegrádon. A Kard 5 évezrede című kiállítás kibővítéséről Tóth Sándor fegyvergyűjtővel, a Kardok háza tulajdonosával és Buzás Gergellyel, a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma igazgatójával beszélgettem. Új kardokkal bővült a Kard 5 évezrede című kiállítás itt Visegrádon a királyi palotában, a Mátyás Király Múzeumban. Amikor beszélgettünk erről a bővítésről, akkor miután annyi sok fegyvere van, körülbelül 400 darab, ezért csak azt mondtam önnek, hogy válasszon ki közülük 6-ot, amiket elhozhatunk. Miért éppen ezt a 6-ot választotta?
Elég nehéz volt kiválasztani pont 6 darabot, végül is, hogy bemutassuk azt, hogy a világon, illetve Európában milyen fegyverekkel harcoltak, küzdöttek az elmúlt időkben, századokban. Ezért gondoltam úgy, hogy legyen benne egy gyakorlatilag egy nemzeti relikvia, az Icsi címeres szabja, amiben ugye aranycímerrel benne van az Icsi család címere, feleségének, Ferraris Máriának a címere, tehát legyen egy ilyen reprezentatív, szép magyar szabja. Legyen benne egy török, egy vezéri szabja, ami ugye arannyal van végig cizellálva a peng géje, lángolt élő, csontmarkolatú, tehát egy olyan fontos iszlám hitet bemutató kard is, amit szabja is, amit ugye hát ismerhet a világ. Vagy egy magyar féúri szabja, aminek barokk pengéje van, ezüst veretekkel díszített féúri szabja, türkiszkövekkel megtüzdelve. Vagy legyen benne egy nyugati, mondjuk egy velencei kard, amit ugye nagy szeretettel használnak abban az időben, a zárt kosaras velencei siavóna. Vagy legyen egy skót kard, ugye a McGregor idejéből, 17. század kosarakból, ami megint egy zárt kosaras, rendkívül dekoratív kard, amit ugye meg lehet tekinteni. Vagy egy német kard, ugye német fegyvergyártó ipar is igen híres volt Európában. Egy zolingeni kard, ami ugye hát a maga nemében is egy reprezentatív kard. Azért gondoltam ezeket kiválasztani, de nagyon sokat tudtam volna hozni. Utána jött eszembe, hogy van nekem egy elüst markatos szabja, amin Mátyás király is rajta van, Szent István is. Lehet, hogy azt is el kellett volna hoznom, de lehet, hogy még el kellett volna hoznom 110 darabot, de hát nem hoztuk el, mert 6-ról volt szó.
Ugye ez a 6 kard, illetve szabja, ez együtt van egy vitrínben, és a többi vitrínben feltárásból származó kardok vannak, és hogyha összehasonlítjuk ezt az új vitrint a régiekkel, azt is lehet látni, hogy mennyire különböznek állapotukat tekintve azok a kardok, amik gyűjteményben maradnak fenn.
Hát igen, ezek, amit most hoztunk, válogattunk, ezek soha nem voltak vízbe, földbe, tehát ezek mind valamilyen oknál fogva megmaradt történelmi relikviái ugye a magyar nemzetnek. Hát mondjuk a török kard az talán zsákmányként került hozzánk, vagy talán kereskedelem útján, ezt ugye nem tudhatjuk, hiszen ezt a történelmét már nem ismerjük. Tehát a nyugati kardok között is ugye lehet mondani, az itáliai kard is talán ide kerülhetett, hiszen itt nálunk rengeteg zsoldos harcolt ugye a itáliaiak közül is, hát és Egert nézzük, akkor tudjuk, hogy akár még hősök is, tehát ugye a Akna robbanásnál ott halt meg a Sforza, tehát építészek, a Baldigarra, tehát ezek mind abban az időben fegyvert, kardot használtak, tehát akár ők is itt hagyhatták ezeket az itáliai kardokat. Mondjuk a skót az már más kérdés, mert nyilván skótok itt nem igazán harcoltak, de hát ugye a Skóciából bekerült kereskedelem, vagy bármilyen üzlet folytán, mint ahogy tudjuk, hogy a debreceni Déri Frigyes is annak idején gyűjtött a fegyvereket, bejárta a fél Európát, és minden útjáró hozott magával egy fegyvert haza, egy díszfegyvert, vagy egy korabeli katonai fegyvert, és ugye ebből lett a Déri Múzeum. Sokan ugye nem tudják, vagy nem akarják tudni, hogy a legtöbb a Magyar Múzeum Magyarországon magángyűjtők fegyvergyűjteményéből lett összehozva, lett alapítva, akár a Nemzeti Múzeumot is nézzük, hiszen a Nemzeti Múzeum is ugye a Széchenyi Ferenc által alapítva, majd később a Jankovics Miklós által megvásárolt fegyvergyűjtemény, a kis Ernő vagy a Delhues Istvánnak a gyűjteményével szaporítva, és még mondhatnák egy jó párat. Tehát az adta az egységét annak a múzeumnak, vagy most nemrég jártam Szombathelyen, a Schmidt Lajos sebész főorvosnak a hagyatékából nyílt meg ugye a Schmidt Múzeum Szombathelyen, de akár nézzük a Sárvári Múzeumot, ott is ugye a ott lévő fegyverek között is rengeteg van a Beliska gyűjteményéből, és egy magánember volt, aki a Sárvári várnak adományozta ugye a fegyvergyűjteményét. De nézhetnénk az összes többi Magyar Múzeumot. Majdnem mindenütt vannak magánemberek, akiknek a keze munkája benne van, hiszen csak nézzünk Magyarországon, amit állam alapított múzeumot, az nagyon kevés van. Tudjuk, hogy Magyarországon a nagy gyűjtemények ugye eltűntek, a Nádasdiaké, a Tökölieké, a Leselényieké, a Rákóciaké, a Zrínyieké, ezeket mind elvitte az osztrák Habsburg birodalom, ezek elvesztek a magyarság számára, de amit lehet, még igyekszünk megmenteni, én is ezek közé tartozok, ezért hoztam létre annak idén Egerbe a történet tárházat. 14 évig üzemelt, vagy most a kardok házát felső tárkányban, mihez vettem külön egy épületet, de innen már nem tudnak kirakni, mert ez az épület az enyém, és itt ez a kardgyűjtemény látogatható, bejelentés alapján bárki meg tudja nézni, több mint 450 darab régi műtárgyunk van.
Ez a kardok háza felső tárkányban egy fantasztikus hely, de hát valószínűleg lehetne látogatottabb helyen is ez a gyűjtemény. Hát tudja azt képzelni, hogy előbb-utóbb ez állami kézbe kerüljön? Állami tulajdonba?
Igen, ez felvetődött. A magyar állam 2 évig hezitált rajta, hogy megvegye a gyűjteményemet egész magas szintre, tehát államtitkári szintre is került ez, de valamilyen szalmaszár közbe avatkozott. Például tekintsük azt, hogy Miskolc is meg akarta vásárolni a most jelentősen újjáépülő Diósgyőri várba, ahol a felépül abban rengeteg teremben nem tudom, mit fognak kiállítani, mert ez megint egy nagy kérdés. A várra ráköltenek ugye több milliárd forintot, a berendezésre, arra, ami majd oda vonza a építmény mellett ugye a vendégeket, a turistákat, az még hiányzik. Tehát úgy volt, hogy megveszi Miskolc városa, de sajnos a folyamatok sorában ugye Miskolc város polgármestere közben elhunyt, és az új polgármester azokat már ez nem érdekelte. Ott már ezek eltűntek, ezek a kérdések. Eger városában szintén ez történt, ugye, hogy váltják egymást a polgármesterek. Egyiknek ez a elképzelés, a másiknak az, hogy a Vármúzeum gyűjteményével nem lehet bele illeszteni, nem tudom, mi lesz a sorsa. Egy a lényeg, hogy át kell mentenem a következő generációnak, és majd lesz vele valami.
Elképzelhetőnek tartaná azt, hogy mondjuk itt Visegrádon be tudnák mutatni ezt az egész gyűjteményt? Vagy ehhez a tárgymennyiséghez kicsi a királyi palota?
Hát ez biztos, hogy egy önálló épületet kívánna egy ilyen nagyon jelentős gyűjteménynek a bemutatása. Egyébként fölmerült már több ilyen ötlet. A Visegrádnak van egy nagyon érdekes műemlék együttese, egy 19. századi villacsoport, ami közül a legreprezentatívabb, ez ma is üresen áll, és hát volt egy olyan elképzelése a városnak, hogy ezeket megvásárolni, önkormányzat tulajdonba venni, és hát valamilyen funkciót találni neki. Például ezek ideálisak lennének ahhoz, hogy magángyűjteményeket befogadjanak. Több magángyűjtő keresett meg egyébként már minket ilyen ötlettel, hogy vannak jelentős művészeti, régészeti gyűjteményei, hogy ha helyet tudnánk biztosítani számára, akkor nagyon szívesen elhelyezné itt. Hát egyelőre a mostani program ugye nem erről szól, ez a középkori királyi rezidencia műemlékegyüttesének a restaurálása, és ugye a benne magát ezt a rezidenciát bemutató régészeti leletek bemutatása a célja. De úgy gondolom, hogy Visegrádnak már most egy olyan nagyon jelentős idegenforgalma van, ami, hogyha ezek a fejlesztések megvalósulnak, valószínűleg duplájára vagy akár a többszörösére is nőhet. Hát Visegrád egy olyan nagy idegenforgalmat vonzó hely, ahol valóban jó helyen lennének ezek a tematikus magángyűjtemények is. Valószínűleg nagyon nagy figyelmet kapnának, nagy lenne az érdeklődés. Ugye itt Budapest körzetében vagyunk, ahol nem csak a belföldi, de a külföldi idegenforgalom is könnyen el tudja érni Visegrádot, és hát ugye ez egy régi célja Visegrádnak, hogy megszabaduljunk attól a régi hagyománytól, hogy Visegrád egy ilyen félnapos kiránduló hely, ami ugye Esztergommal, Szentendrével egy sorba, egy napba belezsúfolva próbál egyfajta színesítést vinni a Budapestre látogatóknak, hanem Visegrád legyen egy többnapos túrának is a lehetséges helyszíne. Ugye erre az infrastruktúrális adottsága is megvannak, a szállodái is, és tulajdonképpen ehhez kell felzárkózni azoknak a látnivalóknak, idegenforgalmi vonzerőknek, ami tényleg érdemessé teszi Visegrádot arra, hogy több napot vagy akár egy hetet is itt töltsön egy család.
Hamarosan folytatjuk a visegrádi királyi palotában látható kiállításon készült riportot.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.